Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A német kancellár szerint január közepéig tarthat az új német szövetségi kormány megalakulásához vezető folyamat következő szakasza. Miért hagyták, hogy ennyire elhúzódjon?
Hát tulajdonképpen itt a fő kérdés a szociáldemokratáknak a szerepe, hisz az eredeti álláspontja a szociáldemokratáknak a nagy koalícióra, a megismételt immáron harmadik nagy koalícióra először egy kategórikus nem volt. Most pedig a kategórikus nemtől eljutottak a talánig. Na most ez egy nagyon nagy kérdés, hiszen ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, arra kell utalni, hogy miért nem akartak eredetileg nagy koalíciót. Hát tudjuk azt, hogy a történelmek legrosszabb eredményüket érték el a parlamenti választásokon szeptember 24-én a szociáldemokraták 20,5%-ot, ez abszolút történelmi mélypont, és ha összehasonlítjuk a nagy koalícióba való részvételüket, minden nagy koalíciós részvétel a szavazati hányaduknak a csökkenéséhez vezetett. Angela Merkel mellett mind inkább fogyott a szociáldemokrata pártnak a választói potenciája, sőt azt lehet mondani, hogy abszolút nyertes volt Merkel, mert még azokat a javaslatokat is, amit szociáldemokrata eredetűek, Merkel úgy tudta pozícionálni, mintha az gyakorlatilag a CDU-nak, tehát a koalíciós vezető pártnak a vívmánya eredménye lenne. Tehát ebből a kohabitációból, ebből az együttélésből láthatólag egyértelműen az abszolút számok nyelvén nem pozitívan jött ki a szociáldemokrata párt, és ezért a választások napján eredmények hirdetést követően Martin Schulz, a szociáldemokrata pártnak a újdonsült elnöke kijelentette, hogy ellenzékbe vonulunk, és a lényeg az, hogy mint ilyenkor minden párt ugyebár a elkövetkezendő 4 évbe feltölti a szellemi akkumulátorait, és próbál megújulni. De tudjuk azt, hogy a jamaica koalíciós kísérlet, amire tettek, ami a dolog természeténél fogva kicsit természetellenes volt, hiszen a jamaica koalícióban 4 párt próbált egy koalíciót létrehozni, 3 jobb-közép és 1 bal-közép párt, és ez a helyzet úgy talán hagyj idézzen Willy Brandt mondását, amit ő ugyan a 2 Németországra mondotta egyesülés követően, hogy összenő, ami összetartozik. Nos, ebben a koalíciós tárgyalásban nem nőhetett össze az, ami nem tartozik össze. Elég, ha arra utalok, hogy a zöldek egész más kultúrát képviselnek, mint a többi másik 3 párt, tehát a FDP, a Szabaddemokraták és a CDU is a CSU. Elég, ha arra utalok, hogy a zöldek gyakorlatilag egy globális társadalomban, egy globális világban élnek, míg a többi párt, míg azért többi kevésbé európai, illetve nemzetállami keretekbe gondolkodik. Tehát olyan kulturális különbségek voltak, hogy gyakorlatilag ez egy eleve egy természetellenes koalíció volt. Ez fölrobbant, és ekkor Steinmeier, aki eredetileg szociáldemokrata külügyminiszter volt, és időközben államelnök lett, magához hívatta a politikai pártoknak a vezetőjét, és arra kérte elsősorban a CDU, CSU-t és a SPD-t, hogy gyakorlatilag a felelősséget nem adják vissza a választóknak újra, tehát nem lesz új választás automatikusan, hanem a nagykoalíciónra próbálják meg. Nagykoalíciót próbálják meg annak érdekében, hogy ezt a felelősséget a 2 nagypárt vállalja. Na most, tehát magyarul a szociáldemokratának egy 180 fokos fordulatot kellett csinálni, na most a fő probléma és tulajdonképpen a kör négyszögesítése Martin Schulz számára az a kérdés, hogy hogyan tud olyan pozíciót kiharcolni egy új nagy koalícióba, ami a szociáldemokraták pozícióját erősíti és nem gyengíti. Az eddigi 2 próbálkozás, az elmúlt 2 nagy koalíció ebben a tekintetben negatív tapasztalatokat hozott. Ennek kezdtében a témát nagyon fokozatosan körüljárják, és hát lényegében a mostani menetrendje ennek a dolognak úgy néz ki, hogy éppen ma találkoztak a Merkel és Martin Schulz, ahol tulajdonképpen a menetrendről beszéltek, a roadmapről, hogy milyen állomások következnek. Na most ünnepekben nem történik semmi, januárban kezdődnek a puhatolódzó tárgyalások, aminek az a funkciója, hogy felmérjék, hogy egyáltalában a kompromisszumok lehetőségére milyen esélyek vannak. Ezeknek a puhatolózó tárgyalásoknak lényegében a hónap végéig véget kell érniük, hiszen a harmadik héten a szociáldemokraták tartanak egy rendkívüli kongresszust, ahol arról döntenek, hogy a puhatorozó tárgyalások eredményeképpen tulajdonképpen nekivághatnak-e a formális koalíciós tárgyalásoknak.
De mi az, amiről egy egyébként dübörgő gazdaságú jóléti államban a politikának meg kell állapodnia? Mi kerül ilyenkor a kompromisszumok asztalára?
Hát óriási kérdések vannak, talán kezdeném az Európa politikával. Az Európa politika kérdésében Martin Schulznek egy rendkívül határozott elképzelése van, erről már imént nem sokkal beszéltünk, 2025-ig az Európai Egyesült Államoknak a létrehozásáról beszélt, és azok az államok, amelyek ezt nem akarják, azok jobb, ha távoznak. Tehát meglehetősen markánsan és határozottan fogalmazott. Ebben az Európa politikában lényegében Martin Schulz Emmanuel Macronnak az álláspontját képviseli, tehát ha egyszerűen fogalmazok, azt mondanám, hogy a takarékossági politika helyett, tehát a szabályok betartása helyett lényegében egy beruházás központú politikát kell létrehozni, ami lényegében Franciaországnak is a nagy elvárása, hisz az eurozóna reformja, amit Macron meghirdetett, és ezzel Macron tulajdonképpen az európai vitában átvette Németországról a vezető szerepet, hiszen Németországnak csak ügyvezető kormánya van. Lényegében a francia gazdaság megújítását az eurozóna reformjával akarják megoldani, tehát magyarul olyan erőforrásokat akarnak aktiválni az eurozóna reformjával, amivel a francia gazdaságnak a beindulását is elősegíthetik, de ez vonatkozik a többi mediterrán déli országra. Ez éles ellentétben áll a korábban Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter által képviselt takarékossági politikával. Tehát itt lényegében, hogy az Európai Egyesült Államok célja és lényegében az eurozóna reformja kérdésében döntő különbségek vannak. Talán hogy utaljak még arra, hogy hát Macron egy európai költségvetést akar, európai pénzügyminisztert, egy eurozóna, pontosabban eurozóna parlamentet, eurozóna költségvetés, eurozóna pénzügyminisztert. Ezzel szemben lényegében a Schäuble-féle álláspont, amit Merkel is oszt, hogyha betartják az európai szabályokat, akkor nem kell európai stabilitási mechanizmusra, az európai stabilitási mechanizmus kell egy európai valuta alappá átalakítani. Tehát tulajdonképpen a megközelítésekben lényeges kérdések annak, különbségek vannak, és hozzá kell tenni azt, hogy itten komoly erőforrásokról, pénzről van szó, a német adófizetők pénzéről, hiszen Németország ilyen tekintetben, hát a legnagyobb nettó fizető, Németországnak megvan az a pénzügyi játéktere, igen jelentős kereskedelmi többlet, költségvetési többlet, folytathatnám a sort, amivel gyakorlatilag ezt a beruházás központú eurozóna politikát tulajdonképpen finanszírozni tudná.
De a német választók akarják finanszírozni ezt a beruházás központú politikát. Nekik nem eléggé tetszett, amit Wolfgang Schäuble eddig képviselt? Hogy takarékoskodjunk, és akkor majd fog menni.
Erről vannak feltevéseink, hogy félő, hogy itt nem lenne többség, hiszen a szociáldemokratáknak ez a programja már a elmúlt választásokon is napirenden volt.
De ez eldöntő dolog, elbuktak vele.
Nem? Így van, de attól még ez a párt törekedhet erre. Vannak más vitás kérdések is, talán hagyj említsek meg példaképpen még egyet, az egészségügyi rendszernek a kérdése. Németországnak egy duális egészségügyi rendszere van, 4800 euró alatt törvényileg biztosított egészségellátás van, és e felett magyarul a gazdag emberek a privát betegbiztosítást megengedhetik egymásnak, ami drágább, de az orvosoknak is nagyobb jövedelmet jelent, hatékonyabb, és így tovább. Most a szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy mindenfajta koalíciós megállapodásnak előfeltétele egy egységes egészségügyi rendszernek a létrehozása, ahol ugyancsak nem látszanak azok a kérdések. A következő nagy kérdés, amiben ellentmondások vannak, és egyet nem értés van, a menekült kérdés. Itt csak egyre szeretném tudni, hogy a CDU-CSU azon az állásponton van, hogy a családegyesítés programját azon menekültek esetében, amelyek még nincs menedéke, tehát nincs elismert menedék státusza, csak úgynevezett oltalmazotti státusza van, ott a családegyesítés lehetősége ne váljék valóvá, jelenleg ezen emberekben, tehát ilyen oltalmazotti státuszon lévő embereknek a családegyesítési kérdése 2018 márciusáig be van fogyasztva, tehát egyfajta moratórium érvényesül. Lényegében, ahogy a zöldek, a szociáldemokraták is azt képviselik, hogy a családegyesítést végre kell hajtani. Igazi társadalmi integráció a családok egyesítése nélkül nem lehet. Ezzel szemben a CDU-CSU ebben a tekintetben lényegében ezeket a családegyesítéseket nem akarja támogatni, hangsúlyozva, hogy itten a menekülteknek a száma lényegesen megnövekedne, és ha nem is mondták itt, de lényegében a CSU által javasolt évi 200 ezres kontingens körül akarják ezt befagyasztani.
Kit sürget jobban az idő, amíg nincs német kormány, addig nem Angela Merkel Európa vezető politikusa? Ő sürgeti jobban, vagy Martin Schulzot?
Hát tulajdonképpen Merkelnek lenne erre szüksége, hogy minél hamarabb megerősítsék a kancellári pozícióba, de azt kell mondanom, hogy Merkel is igen nehéz helyzetben van, sőt azt is nem különösebb kockázat mondanom, hogy valójában egy post-merkeli, egy Merkel utáni korszakban vagyunk már. Egyrészt a párt meg van hasadva, nagyon sokan ezt a nagy koalíciót nem támogatják, SPD-ben is hasonlóképpen, de a CDU-ba is. Éppen hagy mondjam, hogy ma nyilatkozott Norbert Lammert, egy tekintélyes német politikus, a Bundestagnak volt a elnöke, jelenleg a Konrad Adenauer alapítványnak az elnöke, és azt mondta, hogy ő nem hisz a nagy koalíció sikerében. Új választások lesznek, de az új kancellár jelölt már nem Angela Merkel lesz. Tehát nagy tét van, itt Angela Merkelnek a politikai túléléséről van szó, és azt kell mondani, sok tekintetben Merkel már elfogyasztotta azokat a politikai feltételeket, amelyen a merkelizmus, a merkeli politika alapult. Ilyen tekintetben mondom, hogy itt Merkel személyes politikai jövője forog kockán, és a nagykörülszős tárgyalásonak a meghiúsulása is gyakorlatilag egy lehetséges kimenetelek közé tartozik.
Látszik már, hogy a Merkel utáni kancellár az vajon ki lehet, mert a nagy formátumok azok általában el szokták nyomni fényükkel az utánuk következőket.
Hát igen, azt kell mondani, hogy Merkel ebben a tekintetben igazi professzorasszony volt, hiszen minden konkurenciát maga körül sikeresen elfolytott, vagy a pártból kiszorított, itt sok nevet tudnánk mondani, Friedrich Merztől egészen Robert Kochig, de ezek a nevek Magyarországon nem annyira ismertek. Tehát ilyen tekintetben, de ha megnézzük az európai politikának az alakulását, akkor azt látjuk az utóbbi két országban, éppen Sebastian Kurz Ausztriájában és Emmanuel Macron Franciaországában, hogy hirtelen egy fiatal ember és fiatal politikus nemzedék lépett szóhoz, és ez valóságos innováció volt a politikában is, hisz mindketten újat tudtak hozni. Tehát feltételezem azt, hogy Németországban is lehet egy olyan politikus, és most nem akarok neveket mondani, akik gyakorlatilag megjelennének, mint újító, egy fiatalabb politika nemzetik tagjai. Ezt a szükség, a kereslet elő fogja hozni mindenképpen.
Ugyanúgy, mint Ausztriában a menekült válság hozhat elő egy új politikust. A Németországban is, hát az a választásokon, mintha megmérettetődött volna.
Hát igen, tulajdonképpen az egész választások, ahol a nagy koalíció 14%-ot veszített. Ebből több mint 8%-ot veszített ennek részeként a CDU, tehát Merkelnek a pártja. Tehát tulajdonképpen ezek a választások egy utólagos szavazás volt a menekült kérdésről, hiszen az elmúlt nagy koalíció idején, tehát az elmúlt törvényhozási ciklusban a menekült kérdésről a német parlamentben soha nem volt szavazás. A nagykoalíciónak 80%-os többsége volt, és lényegében az ellenzék is a kormány támogatta, vagy még inkább megengedőbb liberális menekült politikát követelt. Ezért érdekes az, hogy az alternatíva Németországnak a megjelenése lényegében ennek a merkeli menekült politikának a terméke, és ez az alternatíva Németországnak úgy fogalmazza meg magát, hogy ő nem csak a kormánynak lesz az ellenzéke, hanem tulajdonképpen a jelenlegi ellenzéknek is az ellenzéke. Tehát az establishmentnek az ellenzéke, hiszen a menekült politikának igazi alternatívája, mint ahogy az euró menedzselésének, euróválság menedzselésének sem volt alternatívája.
Menet közben készültek közvéleménykutatások Németországban is, hogy mi lenne, ha volna egy új választás. Olyan rettenetes nagy elmozdulást a mérés a választás eredményéhez képest nem nagyon mutatott.
Ez azt kell mondani, hogy természetes, hiszen a választások óta lényeges változások nem történtek, bár nem tudjuk, hogy a Jamaica koalíciónak a felbomlása, illetve ennek a kudarcáért kit tesznek felelőssé a választók, de ha egy aktivizálódnak a választók, és újra egy választási kampány lesz, akkor nyilvánvalóan egész más lesz a választói hozzáállás a dologhoz. Valóban jelenleg az a helyzet, hogy a legtöbb közvéleménykutató ugyanazokat a számadatokat erősíti meg, ami a szeptemberi választásokon is jellemzőek voltak.
Ha létrejön nagy koalíció, akkor mennyire lesz stabil a kormányzás? Végül is ismerik egymást, de van elég tapasztalatuk is egymásról.
Hát ez egy nagyon, nem ugyanaz a koalíció lesz, azt most is mondják a szociáldemokraták, hogy ez nem a továbbra is így csináljuk, tehát nem a status quo-nak, a jelenlegi helyzetnek, vagy a volt nagy koalíció helyzetnek a meghosszabbítása lesz, hanem itt érdemi választások és változások lesznek, de már lényegében a koalíciós tárgyalásokon a kompromisszumok kérdése rendkívül fontos lesz, hiszen a szociáldemokraták tanulva abból a tapasztalatból, ami számukra rendelkezésre áll, nagyon sok piros vonalat fektettek le, hogy ezen a piros vonalon túl ők nem engednek. Na most, ha úgy kezdődik egy koalíciós tárgyalás, hogy túl sok a piros vonal, amit nem szabad átlépni, akkor a kompromisszumok köre is. Tehát ebben a tekintetben is egy nagy erőpróba várható, és nem a szokványos nagy koalíciós tárgyalások lesznek.
Elképzelhető, hogy ha kudarcba fullad ez a menetrend is, akkor mégiscsak lesz egy új választás?
Ez teljes mértékben beletartozik, hiszen ami még opció van, a kisebbségi kormány, Németország centrális szerepe is helyzete miatt ez nem engedheti meg, hogy kisebbségi. Még egy dolgot forgalomba hoztak, hogy a nagy koalíció és a kisebbségi kormány között van egy átmenet. Ezt a német politikai zsargon, míg a nagy koalíciót rövidesen grokónak mondják, ezt kokónak mondják. Egy olyan kooperáció, amiben a két nagy párt, a két nagy koalíciós párt bizonyos kérdésekben megállapodnak, egyetértenek, míg a ezen kívüli kérdésekben mindig változó többségeket hoznak létre a parlamentbe.
Elég munkásnak tűnik minden nap megcsinálni ezt.
Ez a nagy koalíció és a kisebbségi kormány közötti átmenet, ez a szociáldemokratáknak a szüleménye, ez is mutatja, hogy mennyire félnek és tartanak egy újabb nagy koalíciótól.
Mit várnak most a szociáldemokraták a saját vezetőjüktől, Martin Schulztól, aki a választáson nem vitte győzelemre a pártot?
Hát itt is egy politikai túlérésről van szó, nem régen a pártnak a vezetője, most a választásokat követően 81,1%-kal újra választották, a választások előtt mintegy 100%-ot kapott, tehát itt látszik, hogy a vele kapcsolatos kérdőjelek is megnövekedtek, és hát lényegében az ő politikai túlélése is ettől fél, ezért vannak ezek a biztosítékok. Tehát nem fejeztem be a menetrendet, mert ott tartottunk, hogy a koalíciós tárgyalások után előtt még lesz egy pár kongresszus, ami zöld utat a koalíciós tárgyalásoknak, és a koalíciós tárgyalások, ha sikerrel befejeződnek, akkor a 450 ezer, kb. Ennyi tagja van a szociáldemokrata a pártnak, még a 450 ezer tagot is megkérdezik, hogy a feltételezhetően, vagy feltételezett sikeres koalíciós tárgyalások után egyetérte a nagy koalíció létrejöttével. Tehát Schulz számára...
Mi lesz, ha azt mondják, hogy nem? 450 ezer ember az rengeteget.
Így van. Mondhatják azt, és akkor gyakorlatilag az egész gyakorlatilag időveszteség volt. Ez a kockázat, viszont Schulz szempontjából, a politikai túlélése szempontjából ez kulcsfontosságú.
Mennyit bír ki Európa egy stabil német kormány nélkül? Egyáltalán számít, hogy Németországban stabil kormány van?
Hát feltétlenül a lényeges döntések Európában azért Németország nélkül nem mehetnek, hiszen finanszírozási kérdésekről van, költségvetési kérdésekről van szó, és ügyvezető kormány alatt lényegében nincs költségvetés. A kancellári hivatalnak a vezetője Péter Altmaier az ideglenes pénzügyminiszter, de neki a hatásköre, kompetenciája csak a közszolgáknak a fizetésére terjed ki, tehát nagyon szűk a költségvetési kompetenciája. Tehát ez az állapot nem tartósítható, és a nagy Európa politikai kérdésekben, itt a európai védelempolitika kérdése, menekültpolitika, ez Németország nélkül nem képzelhető el, és hát a törvény szerint ott, ahol egy vákuum keletkezik, oda más ország hatol be. Franciaország lényegében vezető európai országá vált, az Európai Unióba is egy vezető diskurzív hatalom, aki a vitát meghatározza, és lényegében Emmanuel Macron egy sor kérdés vetett föl, ami megválaszolásra vár. Annak ellenére, hogy Merkel biztosította, hogy kész, de hát a konkrét döntések megtételéhez ez nem ügyvezető német kormány kell, hanem egy valódi kompetens német kormány.
Ilyen ügyekben, mint hogy a Brexit tárgyalásokkal mi van ilyenkor, ki tárgyal? Vagy ki mondja meg az irányt, hogy mi a német álláspont?
Hát tulajdonképpen a ügyvezető német, jelenlegi ügyvezető német kormány azonos a nagy koalícióval. És ebben
teljes felhatalmazással? Tárgyalhat ilyen lépésekben is?
Igen. Ebben vannak bizonyos területek, ahol egy ügyvezető kormánynak a hatásköre nem terjed ki, tehát költségvetési kérdések például ilyenek. De ilyen kérdésekben, mint a Brexit-tel kapcsolatos álláspont, ebben már Németország korábban is elfoglalt egy álláspontot, egyeztetett, ilyen tekintetben nincs különösebb probléma.
Azt mi mutatja meg, hogy a német választók mit gondolnak erről a helyzetről, hogy ők hogyan látják ezt eldönthetőnek egyáltalán? Van ilyen kutatás, mérés? Mi a német politikai hagyomány?
Hát rendszeresen mérik különböző trendeket, tévé és különböző közvéleménykutató intézetek, mint minden országban. De azt kell mondani, hogy a jelenlegi helyzetre nagyon nagy hatása van a gazdasági helyzet. Tehát Németország gazdasági területen változatlanul jó helyzetben van, tehát azt lehet mondani, hogy 40 milliárd költségvetési többlet van, 260 milliárd felett van a külkereskedelmi többlet, 44 millió felett van a foglalkoztatottak száma, ilyen magas nem volt, nagyok az adóbevételek. Tehát amíg ezek a gazdasági állapotok vannak, a politikai problémákat is enyhítik, mérsékelik. Mihelyt a gazdaság is érezni kezd, akár német, de nemzetközi gazdaságból eredő problémákat, ennek már a hatása Németországban nagyon erőteljes lesz. Bármilyen bizonytalanság van, az gyakorlatilag rezonál a német társadalomban, és a választói magatartásban, a választói preferenciákban is kifejeződik.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő, Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. A műsort meghallgathatják az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is. Köszönöm a figyelmet.